Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Dúró Dóra, független országgyűlési képviselő, a Mi Hazánk Mozgalom alapítója, és Torockai László, a Mi Hazánk Mozgalom elnöke, Ásotthalom polgármestere. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják, de az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is megnézhetik. Kezét csokolom, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Hol tartanak a pártalapítással?
Remekül haladunk, az én várakozásaimat abszolút felülmúlja az, ami az elmúlt hetekben, illetve akár csak az elmúlt néhány napban történt. Elképesztő az a csatlakozási hullám, ami elindult a mozgalmunkhoz, illetve pártunkhoz. Nem csak jobbikosok, hanem más olyan emberek is csatlakoznak, akik eddig akár csak civilként vettek részt a politikában, illetve olyanok is, akik Fidesz szimpatizánsnak vallották eddig magukat, ők is csatlakoznak hozzánk. Azért az tagadhatatlan nyilván, hogy a legtöbben a Jobbikból keresnek meg minket.
Most még a mozgalomhoz lehet csatlakozni, vagy már a párthoz kell csatlakozni? Mi a technikája?
Egy furcsa jogi helyzet az, amiben vagyunk. Már a szándékot lehet jelezni a párthoz való csatlakozásban is, és úgy gondolom, hogy azért is volt fontos, hogy ezt már most bejelentette Torockai László az ásotthalmi zászlóbontásunkon, mert nagyon nagy részben azért olyan emberek csatlakoznak hozzánk a Jobbikból, akik eddig is párt keretei között végezték a közéleti munkájukat, és ezt követően is egy pártot kerestek elsősorban, ahol tudják ezt folytatni.
Mi a menete? Ügyészségnek kell bejelenteni, bíróságnak? Hogy kell ezt most csinálni ilyenkor? Tehát mi az a mozgalom átmenete a pártá váláskor?
Ráadásul nekünk még ugye az is bonyolítja a helyzetet, hogy elkezdtünk beegyezni egy egyesületet mi magunk néven, még akkor, amikor ugye platformot szerettünk volna létrehozni a Jobbikon belül, és éppen ma hívtak a jogászaink, hogy az egyesület bejegyzése az megtörtént, a párt bejegyzése pedig folyamatban van, szeptemberre várható, ugye ez egy törvényszéki eljárás, ugyanúgy, mint a civil szervezeteknél az már megszokott, de hát ettől függetlenül nekünk most a legfontosabb feladatunk az, amit Dúró Dóra is itt az előbb említett, hogy egyszerűen becsatornázzuk azt az elképesztően sok megkeresést, ami hozzánk érkezik. Én most is, hogy miközben ugye Ásotthalomról vezettem idáig az autópályán folyamatosan a fülhallgató a fülemen, és próbálok beszélni mindenkivel, de hát nem is mindenkivel sikerült. Tehát nagyon sokan keresnek minket, sokan az ásotthalmi polgármesteri hivatalban, úgyhogy még a kolléganőim is szegények ilyen plusz munkát végeznek. Tehát elképesztően nagy a társadalmi igény arra, amit elindítottunk.
De mi az értelme az egyesületnek, ha van mozgalom és lesz párt?
Ugye ez egy alulról szerveződő párt, és éppen azt mondtam, hogy ma Magyarországon óriási hiány van ebből, hiszen a pártok elsősorban inkább ilyen felülről épített, felülről létrehozott pártok. A Jobbik volt az, amely egy alulról építkező mozgalomként indult, de hát éppen az utóbbi kettő esztendőben, amikor alelnök voltam, akkor kiderült, hogy már a Jobbik sem így működik, és nem ennyire demokratikusan. Mi viszont így működünk, tehát ez azt jelenti, hogy nem minden óramű pontossággal megtervezett a Mi Hazánk életében, hanem először egy platformot, egy civil egyesületet szerettünk volna létrehozni, és pártként a Jobbikon belül képzeltük el a jövőnket, természetesen abban az esetben, hogyha így van, abban az esetben, hogyha azért vissza tudjuk téríteni a Jobbikot az eredeti útra, és tényleg egy demokratikus pártként működik. Aztán a tisztújtó kongresszus kampányában kiderült, hogy meg hát az azóta eltelt hetek bizonyították, hogy a Jobbik már nem így működik, és azóta pedig egyértelművé vált, hogy nekünk is egy politikai, független politikai erőt, egy pártot kell létrehozni. Ennek a létrehozása folyik most.
De milyen nem demokratikus abban, hogy egy elnök választáson alul marad? Nem sokkal, meglepően kevés.
Nem voltak egyenlők a feltételek már az elnökválasztási kampány során sem, és igazából ez az, ami feltette a pontot az íre nagyon sok embernél. Tehát én úgy gondolom, hogy ez az egész helyzet nem állt volna elő, hogyha ez a tisztújítás olyan mederbe zajlik, amit tisztességesnek lehet nevezni. Ugyanakkor erről szó sem volt, már az elnökválasztási kampányban nem kapott meg olyan feltételeket Torockai László, ami egyébként megillette volna, mint elnökjelöltet, és úgy gondolom, hogy az elnökválasztást követően egy ilyen szoros eredménynél, amely szintén csak 22 emberen múlt, tehát egy rendkívül szoros eredményről beszélünk, akkor sem a kiegyezés volt az, amire törekedett a győztes páros, hanem a leszámolásra. Ez az, ami gyakorlatilag elindította azt, amit most már nyugodtan nevezhetünk pártszakadásnak, hiszen olyan mértékű a kilépési hullám a Jobbikból, ami egyértelművé teszi, hogy itt bizony nem csak lemorzsolódásról van szó, hanem tényleg ketté szakad a párt.
Ha nem zárják ki Torockai Lászlót, illetve nem szólítják föl a mandátum visszaadására, akkor megpróbáltak volna belülről dolgozni, mint annak idején a reformkommunisták?
Nem jó a párhuzam, semmilyen módon nem tudunk közösséget vállalni a reformkommunistákkal, de mi szerettük volna az, hogyha sikerül megőrizni a Jobbiknak az integritását, mert azért ez volt az a közösség, amelyben leghatékonyabban tudtuk azokat az elveket képviselni, még ha az elmúlt időszakban nem is ez volt a meghatározó, amiket mi vallunk. Tehát mi szerettük volna, hogy a Jobbikon belül sikerüljön rendezni ezt a konfliktust, ezért is gondolkodtunk először platformban, de ez a fajta kompromisszumra törekvés, ez nem jellemezte a másik oldalt, tehát már a platformnak a megalapítása is a kizáráshoz vezetett, holott ugye 10 évvel ezelőtt is volt egy platform a Jobbikban, én abban is részt vettem egyébként akkor, és annak akkor semmilyen következménye nem lett azokra nézve, akik ebben részt vettek, sőt, van olyan, aki most elnökségi tagja a pártnak, holott abban részt vett. Tehát a mi értelmezésünkben a platform megalapítása azt üzente, hogy a Jobbikon belül próbáljuk meg ezeket a konfliktusokat rendezni, de erre semmiféle fogadókészséget nem találtunk.
Ha tudták volna rendezni ezeket a konfliktusokat, akkor az elvi ellentétek nem maradtak volna fönn, magyarán a politikájuk céljában egyet tudtak volna érteni, azok, akik a néppártosodási politikát viszik, meg önök, akik nem a néppártosodási politikát akarják vinni?
Nagyon sokáig jól megfért egymás mellett az a gondolkodás, hogy őrizzük meg az eredeti értékeinket, maradjunk elfűek, de amellett értsük meg azt, hogy egy kormányzásra készülő párt esetében azért minél szélesebb társadalmi rétegekhez is meg kell próbálni szólni. Ez, hogyha 2016-ra gondolunk, én azért most ugye nagyon sok olyan médiumhoz is elmegyek, olyan beszélgetések zajlanak, ami arról szól, hogy itt 2016-ban, amikor én alelnök lettem, akkor itt már a Jobbik réges-régen elárult minden korábbi elvet. Ez így ebben a formában semmiképpen nem igaz. Hát 2016-ban még akár a migrációval, a kötelező betelepítéssel kapcsolatos népszavazás, a 2016. október 2. népszavazás előtt én magam voltam az, aki a kampányt irányítottam, és mi elutasítottuk, a Jobbik elutasította a betelepítéseket. Tehát ez azért egy hosszú folyamat volt, és leginkább én azt gondolom, hogy az utóbbi fél év volt az, amikor olyan pofonokat kaptunk, és itt nem csak elvi ideológiai kérdésekre gondolok, akár a Momentum LMP-vel való koalíciós tárgyalások felvetését a Híradóból, a Hírekből hallottuk, már nem először történt, ezt mondom úgy, hogy közben alelnöke voltam a Jobbiknak. Nem csak elvi kérdésekről volt már szó itt a legvégén, hanem egyszerűen arról is, hogy kiderült, hogy ezt a pártot nem az elnökség irányítja. Hát nem csak én mondtam el ezt egyébként az elnökség üléseken, ez többször elhangzott az utóbbi időben, hogy stratégiai döntéseket máshol hoztak meg, és innentől kezdve elszakadt a mozgalomtól a vezetés.
Mindenketten vezető tisztségviselők voltak a Jobbikban. Hogy születtek a döntések?
Minket a frakcióban csak tájékoztatott volna Gábor arról, hogy milyen döntések születtek, hogy pontosan hol és kik döntöttek, arról egész pontos információm nekem nem voltak. Nyilván láttam azt, hogy kik azok az emberek, akikkel körülveszi magát, és sejtettem azt, hogy hol születnek meg ezek a különböző döntések. Vagy akár egy konkrét esetet tudok mondani, amikor én magam is érintett voltam. A homoszexuálisokkal kapcsolatos egyik sajtótájékoztatón, illetve egy más témában tartós sajtótájékoztatómat követően kiforgatták az ott elmondott szavaimat, majd egy Facebook bejegyzésben válaszoltam arra, hogy mit gondolok ezzel az üggyel kapcsolatban, és akkor nekem Radnai László, mint kommunikációs igazgató, arra kért engem, hogy a saját személyes Facebook oldalamról távolítsam el ezt a bejegyzést, mert ez nem fér össze a párt néppártosodási politikájával.
Hol születtek a döntések?
Az én esetemben is tudok egy ugyanilyen történetet elmondani, hanem szerintem még súlyosabb, hiszen a párt alelnöke voltam, amikor ez történt hónapokkal ezelőtt. Szintén az a Radnai László, akiről egyébként nem igazán tudjuk az igazságot, az sem, hogy milyen pozícióban dolgozott a Jobbik mellett, ezt az elnökségi tagok nem tudták. Körülbelül egy év telt el, mire megtudtuk, hogy már nem főtanácsadó, nem kommunikációs igazgató, tehát nem igazán tudtuk, és én ma sem tudom, hogy milyen beosztásban mennyi pénzért hogyan dolgozott a párt elnöke Vona Gábor és a párt igazgatója Szabó Gábor mellett. Nem az a lényeg, hogy hol születtek a döntések, hanem hogy hogyan. Tehát az biztos, hogy nem normális az a működés, hogy az elnökség tagjai a legfontosabb stratégiai döntésekről egyszerűen nem tudtak. Radnai László engem is volt, hogy felhívott, és azt mondta, hogy már nem kell bemennem mondjuk a Hír televízióba, ahol éppen meghívást kaptam, mert ő már azt lemondta. Tehát azért ez egy elég fura, hogy elvileg egy alkalmazott azt mondja a párt alelnökének, hogy ne menjen egy megbeszélt műsor felvételére.
A kampányban a kommunikációs vezetőnek minden pártban rettentő hatalma.
Ez nem a kampány időszakban volt? Nem a kampány időszakban volt, és még egyszer mondom, nem tudjuk, tehát nem volt kampányfőnök sem Radnai László, nem tudjuk, hogy ő milyen beosztásban volt. De hát nyilván nem csak róla van szó, hanem egyszerűen arról a módszerről, arról a metódusról, hogy a párt vezető tisztségviselőiként, én magam alelnökként is a tévéhíradókból értesültem stratégiai döntésekről.
Bocsánat, egy dologgal még kiegészíteném, hogy ne tűnjön úgy, mint hogy a személyes sérelmek vezetnének minket, tehát nyilván elszenvedtük ezt, és aki vezető egy pártban valamennyire tudja kezelni azt, hogyha esetleg kisebbségben marad egy adott kérdésben, vagy az ő álláspontját mondjuk nem tudja nyilvánosság elé tárni. De itt olyan működésre volt már a Jobbiknak az elmúlt másfél-két évben, amely nem csak, hogy a vezető tisztségviselőket vette semmibe, hanem ami ennél is nagyobb baj, a tagsággal való kommunikáció szűnt meg szinte teljes mértékben. Tehát nem csak mi frakciótagként vagy országos alelnökként értesültünk tévéhíradóból dolgokról vagy döntésekről, hanem maga a tagság is, és egyáltalán nem volt már kapcsolat hosszú hónapokon keresztül a vezető tisztségviselők és a tagság között, ami nagyon sok pártnál végbe ment egyébként, és láttuk azt, hogy milyen problémákat okozott, hogy elszakadt a mozgalom ami elődjétől, vagy jellegétől, vagy a mozgalmi táborától egy párt, és ennek lehetünk tanulni a Jobbikban is. Tehát nem arról van szó, hogy most mi személyes sérelmek által lennénk vezérelve, hanem magát a Jobbikot, annak a mozgalmi értékét láttuk veszélybe kerülni.
Ami még szintén nagyon fontos, amit Dóri mond, hogy nem a személyes sértettség. Nyilván a politikai ellenfeleink szokták ezt úgy kommunikálni, hogy mi most itt sértettek vagyunk, mert alul maradtunk egy tisztító kongresszuson. Abszolút nem erről van szó, hát bizonyíték erre például az is, hogy párt alelnökeként én lemondtam arról, hogy egy befutó helyen legyek az országos listán, tehát lemondtam az országgyűlési képviselőségről. Ennek már azért némileg része volt az, hogy az utóbbi időszakban láttam azt, hogy hogyan működik a Jobbik, illetve a másik nagyon fontos elvi kérdés az, hogy amikor a választások előtti időszakban a híradásokból hallottuk azt, hogy Vona Gábor az LMP-vel és a Momentummal tervezni a koalíciós tárgyalásokat, akkor én szintén egy műsorban elmondtam azt, hogy én annak a kormánynak nem leszek tagja. Tehát fontos az, hogy azért mi, én azt gondolom, hogy elfűek voltunk mindvégig, de azt is látni kell, hogy egy olyan mozgalomról, egy olyan pártról beszélünk, amiben az életünk benne van Dóri is, és az enyém is. Tehát ez nem olyan könnyű, illetve egy olyan közösségnek a munkája, amely közösséget úgy érzem, hogy cserben hagyott a Jobbik, ezt nem olyan könnyű, nem volt azért olyan könnyű elengedni.
Törözkai László ugye lemondott a listás befutó helyről, de Dóra rajta volt a listás befutó helyen, benne is van a parlamentben. Ebből nekem az következik, hogy hosszabb ideig látta egyben tarthatónak a politikai erőt, a Jobbikot. Mi változtatta meg ezt a véleményét? Mert néhány héttel ezelőtt még az Inforádiónak is azt mondta, hogy mindent elkövetett azért, hogy a szakadás ne jöjjön létre.
Így van, hiszen úgy gondolom, hogy, és most tudom, nagyon sokan szememre is vették, hogy miért tartottam ki eddig, mások pedig ugye azt mondják, hogy miért alakítottunk már is új pártot, tehát nehéz megfelelni mindenkinek. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy most a tisztítással történt egy olyan lélektani pillanat, amellyel átlépte a Jobbik azt a Rubikont, ami az egybetarthatóságát a mozgalomnak már nem teszi lehetővé. Én úgy gondolom, hogyha más irányvonalat képviselek egy pártban, mint ami mondjuk egy időszakban a pártnak a politikáját jellemzi, akkor nem az a megfelelő lépés, hogy egyből kilépek az egészből és ott hagyom, hanem egyrészt megpróbálok felvázolni egy másik utat, ezt tettük a tisztújításon, elnök jelölt és elnök helyettes jelöltként indultunk el, felvázoltuk a politikai elképzeléseinket, a szervezeti elképzeléseinket, és azt, hogy mi az, amire a következő ciklusban el szeretnénk juttatni a Jobbikot. Ezt úgy gondolom, hogyha egyenlő feltételek lettek volna az elnökválasztási kampányban, akkor Torockai László utcahosszal megnyerte volna ezt a választást. És ez a fajta felháborodás és a tisztességtelen eljárás volt az, ami a végletesen úgy gondolom, hogy olyan helyzetbe hozott engem is, és hozta a Jobbikot is, amilyen helyzetet most látunk.
Ugyanoda akarják a Mi Hazánk pártot? Ez lesz a neve egyébként?
Mi Hazánk Mozgalom.
Mi Hazánk Mozgalom párt?
Igen, egy párt, amelynek az a neve, hogy Mi Hazánk Mozgalom.
MHM, úgy fogjuk majd röviden.
Nem, Mi Hazánk.
Mi Hazánk, tehát Mi Hazánk. Mi Hazánk Mozgalom, ez lesz a hivatalos bejegyzett név a nagykönyvbe, és a párt hivatalosan használt neve pedig Mi Hazánk.
Igen.
Ugyanoda akarják eljuttatni a következő ciklusban, mint ahova a Jobbikot akarták volna, hogyha megnyerik a választást? Bármit az elnök választást?
Alapvetően én úgy gondolom, hogy, mindaz a vezetői mentalitás, amit mondhatom nyugodtan, hogy mind a ketten képviselünk, mind pedig azok, az a politikai irány, amit mind a ketten képviselünk, az, az ugyanaz. Nyilván egy választáson elért, választáson 19%-os eredményt elért pártban, másképp kell nekiállni ennek az átalakításnak, mint egy olyan mozgalomban, amelyen most indul az útjára, egy új politikai szereplőről van szó, amelynek azért van lesz társadalmi beágyazottság, hiszen már több mint 60 mandátumot a Jobbiktól, a Mi Hazánk mozgalomba lépők hoznak magukkal. Ez
önkormányzati képviselői helyekén kell érteni.
Így van, megyei közgyűlési önkormányzati képviselői és polgármesteri, amiről nyilván Toroszkai László részletesebben tud beszélni. Tehát van-e már egy társadalmi beágyazottsága, de nyilván az adott helyzetre tekintettel kell elkezdenünk ezt a pártépítést.
De ez miért automatikus, hogy a mandátumok átvételével, mármint akik átléptek a Mi Hazánkba, az automatikusan társadalmi beágyazottságot is jelez, hiszen azokat az embereket még jobbikosként választották meg az emberek abba a pozícióba, amelyik mandátum most átjön a Mi Hazánkba.
Na de annak a Jobbiknak a színeiben, amelynek azért mi azért igencsak emblematikus alakjai voltunk, vagy akár mondjuk Novák Előd, aki most éppen nincs itt, de az első alapszervezet alapítója volt a Jobbik esetében 1999-ben, ahhoz a társasághoz tartoztam én magam is egyébként, akik aztán a Jobbikot megalapították, a mi ifjúsági tagozatában politizáltunk, akkor még nagyon-nagyon-nagyon fiatalon, tehát azért ez egy olyan politikai közösség, amelynek azért most már közel 2 évtizedes múltja van, és ez nem olyan, mint azok a párt kezdeményezések, amik az elmúlt időszakban indultak az ellenzéki térfélen, hiszen látjuk, hogy az ellenzéki oldalon egyszerűen életképes pártok sincsenek, és most nagyon nagy átrendeződés zajlik az egész ellenzéki táboron belül, de hát azokkal a pártokkal vagy mozgalmakkal ellentétben, amelyek mostanában alakultak az elmúlt időszakban, azért mi lényegesen jobban beágyazottak vagyunk, hiszen azért még az én esetemben is én körülbelül egy évtizeden keresztül szerveztem a Magyar Sziget Fesztiválokat, ahol azért 10-15 ezer ember összejött évente, azért ez egy olyan közösség, amely megmutatta magát most szombaton a zászlóbontásunk alkalmával, nem vagyok benne biztos, hogy sokan tudnák azt most megszervezni, hogy ásott halomra, azért mégiscsak az ország szélén vagyunk ott a szerb határ mellett, saját erejükből, saját pénzükből, úgyhogy még nagyon sok mindenkinek, aki Sátoraljóújhelyről, vagy Sopronból jött, vagy volt, aki Németországból, Nyugat-Európából jött, ugye ki kellett venni szállást ott a környéken, tehát hogy áldozatot kellett hozni azért, hogy összejöjjünk ott körülbelül 1500-an, és megalapítsunk egy új független politikai erőt. Ez már én azt gondolom, hogy magában mutat egyfajta társadalmi beágyazottságot.
Ásotthalom felé most már azért egy normálisabb út vezet, mint mondjuk 5-6 évvel ezelőtt, de így is még legalább 3 óra Budapestről, vagy Ásotthalomról Budapestet megcsinálni. Ott lesz a központ? Vagy ott fogja hagyni egy idő után, és jön föl elnökként Budapestre dolgozni? De hát polgármester, ez nem olyan egyszerű.
Meglátjuk, hogy mit hoz a jövő. Egyenlőre én polgármester vagyok. Akkor, amikor kvázi elengedtem a parlamenti képviselőséget saját döntésem miatt, abban az is benne volt, hogy a munkámat szeretném befejezni Ásotthalmon. Én azért tettem egy ígéretet az ásotthalmiaknak, aminek egy részét már sikerült megvalósítani, például a migráció megállítását, de hát amellett azért nagyon sok olyan építőjellegű munka van, amire még csak most fog sor kerülni. Ez az egy év, amennyi körülbelül az önkormányzati választásokig hátra van, ez mindenféleképpen nehéz lesz abból a szempontból, hogy polgármesterként is, és ennek az új politikai mozgalomnak a vezetőjeként is meg kell állnom a helyemet, de hát azért elég sok ilyen nehézséggel sikerült már megbirkoznom, szerintem ez is sikerülni fog. A Mi Hazánknak egyébként a központja az a hazánk, tehát az Magyarország, nem feltétlenül kell, hogy Budapest központú legyen, nem feltétlenül kell, hogy Ásotthalom központú legyen, ott vagyunk mindenhol. Szerencsére Duró Dóra, Novák Elődők azért Budapest környékén vannak, én pedig inkább a vidéken vagyok jelen, szerintem ez egy nagyon jó munkamegosztás is.
Novák Elődnek mi lesz a szerepe?
Mindenféleképpen szeretnénk, hogyha az elnökségben alelnökként politizálna.
De őt meg kell választani, vagy a pártnak ebben a stádiumában elég meghívni alelnöknek, hát alapító
is ugye lehet. Be kellett adni, tehát az alapítók beadták a bíróságra azokat a dokumentumokat, amelyben természetesen már a tisztségviselők is benne vannak, majd az első olyan közgyűlésen, ahol már nagy létszámban leszünk, nem csak az a néhány alapító, aki, ahogy én mondtam, először egy ilyen Dugovics-Tituszi utat követett, hiszen a szakadékba ugrottunk azokkal, akikről mi azt mondjuk, hogy letértek az útról, vagy akár árulást követtek el, de nem tudtuk, hogy a szakadék után van-e valami, hát kiderült, hogy van, hiszen most itt egy új politikai erő, amikor majd az első olyan közgyűlés megtartjuk, ahol már a teljes és nagy létszámú tagság jelen tud lenni, akkor nyilván majd lesz egy tisztújítás itt is, mint minden párt esetében.
Hogy látják, mi lesz az első mérőpont? Az önkormányzati vagy az európai parlamenti választás, amikor látják, hogy az irány, amit kitaláltak, az jó-e vagy nem?
Ez ugye most először azért kormányzati szándéktól is függ, hiszen vannak olyan hangok, amely szerint az önkormányzati választásokat és az európai parlamenti választásokat egy időben szeretnék megrendezni. Meglátjuk, hogy az európai parlamenti választás lesz először, akkor az lesz az első fokmérő.
Milyen programmal készülnek?
Egy hiteles európai parlamenti programot szeretnénk letenni az asztalra, aminek nyilván az első lépése lesz maga az alapító nyilatkozat, amelyet augusztus 20-án szeretnénk már bemutatni, azt megelőzően pedig egy társadalmi vitára bocsátani. Tehát az a fajta szemléletmód, ami a mozgalmi jelleget jelenti, az ebben is megnyilvánul, hogy az alapító nyilatkozatunk elfogadását is szeretnénk már egy társadalmi vitát követően megtenni. Szeretnénk azt, hogy azok, akik szeretnének ebben részt venni, szeretnének hozzászólni, hogy mi az, ami bekerüljön az alapító nyilatkozatunkba, mi az, ami ne kerüljön be, milyen hangsúlyok legyenek benne, az megtehesse ehhez az észrevételét. Ez lesz az első olyan kvázi konzultáció, amit az emberekkel le szeretnénk folytatni.
Nemzeti konzultáció? Ez... Mi hazánk mozgalom részéről?
Én nem szeretném
ez másnak ezt az ötlete.
Világos, nem szeretném ezt a párhuzamot használni, úgy gondolom, hogy nem is feltétlenül állja meg a helyét, és más formában fog zajlani természetesen, de szeretnénk azt, hogy az embereknek a véleményéből táplálkozzon, és abból épüljön fel ez a mozgalom, ezért tartjuk nagyon fontosnak, hogy már az első dokumentumunk is úgy jönjön létre, úgy szülessen meg, hogy minél szélesebb társadalmi egyetértés övezze.
De ez az alapítókirat, ez fogja nyilatkozat. Lesz valami ünnepélyesebb neve, vagy jó, ha így nevezem?
Alapító nyilatkozatnak egyelőre szerintem.
Ez fogja meghatározni a Mi Hazánk mozgalom politikai irányát a következő években?
Minden pártnál találunk egy ilyen viszonylag rövid, de az alapvető politikai értékrendet, és itt nagyon fontos az értékrend szó önmagában, az értékrendet tartalmazó nyilatkozat vagy dokumentum van, és a Mi Hazánk mozgalom vonatkozásában ez lesz az, amely az alapvető irányokat ki fogja jelölni.
De ezek az önök fejében még nincsenek meg? Rábízzák ezt a népre, hogy mondja meg?
Néhány van, nyilván lesz egy olyan vitaindító kvázi, amelyet elkészítünk, de azt is egy belső konzultáció után, tehát belső egyeztetést mindenképpen kell erről folytatnunk azokkal, akik alapítói magának a pártnak, illetve azt követően azokkal, akik csatlakoztak. Most már ezres nagyságrendről beszélhetünk, egyébként ezt el tudom árulni, hogy most már ezres nagyságrendű azoknak a száma, akik tagként jelentkeztek, és még nagyon sok jobbikos szervezet akár, vagy civilek a következő hetekben fognak csak csatlakozni a mozgalmunkhoz, tehát óriás az érdeklődés, és ezért is kezdtem azzal a műsort, hogy sokkal nagyobb, mint amire én magam egyébként számítottam.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk az Inforádió arénájának vendége Dúró Dóra, független országgyűlési képviselő, a Mi Hazánk mozgalom alapítója, és Torockai László, a Mi Hazánk mozgalom elnöke, Ásotthalom polgármestere. A beszélgetést az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is megnézhetik, a rádióban felvételről hallják.